izgalmasnak találom ezt a témát újból és újból, úgyhogy szívesen veszem elő ezeket az igeverseket. 2 Korintus 10, 3, 4, 5, 6. 2 Korintus 10, 3, 4, 5, 6-os verseket olvassuk először. Mert testben élünk, de test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foggyulejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget. Az első, amiről ezek a versek beszélnek, az az, hogy testben élünk, azaz ez a csomagoló anyagunk. Ez a külső burok, ami látszik, ami a fizikai világgal kapcsolatban van, mindenféle impulzusok, behatások érnek bennünket, ezekből képezünk egy élményt, egy feladatot, egy gondot, bármi egyebet, de hogy az igazi, az belülről van, belül van, az pedig a szellemi anyagunk. Természetesen a csomagolás utalhat a tartalomra, és ha egyszer bepillantunk a mennybe, vagy odaérünk, akkor majd látni fogjuk, hogy ez hogy működött. Ma még ezt nem látom, nevezetesen, hogy mennyi ismérvet fogom magammal vinni, de hát igazából a földi élet szempontjából ez, hogy mondjam, másodlagos vagy közömbös. Szóval testben élünk, de az igazi hazakozásunk nem a testi dolgon van. Ugye, ha testi módon harcolok, akkor testi sebeket is kell ejteni, bár nagyon jól tudjuk, hogy azért a lelki sebek jobban tudnak fájni, mint a fizikai. A másik pedig az, hogy a testiről képesek vagyunk egy képet, egy véleményt alkotni, egy hozzáállást kialakítani a testiekkel szemben, de nem biztos, hogy ez mindig 100%-osan pontos. Az 1 Sámuel 16:7-ben azt mondja Isten egy nagy nevű profétájának, Sámuelnek, amikor ugye az a feladata, hogy királyt kell felkenni, hogy ne tekints a megjelenésére, se a termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívbe van. Nagyon jó ez az igevers. Igaz és ámen. Sajnos mi emberek vagyunk olyan magas szintű teremtmények, hogyha jóra nem is, rosszra biztos, hogy tudunk használni mindent. Ezért aztán e közé a mondat közé, hogy az Úr úgyis azt nézi, ami a szívben van, hát képesek vagyunk olyan balkas okoskodást is fölépíteni, ezért aztán nem is fontos mindaz, ami látszik. És most nem külső jegyekre gondolok, hanem mondjuk viselkedésmódra. Szóval az, hogy Isten a szíveket vizsgálja, az nem azt jelenti, hogy ezzel az indokkal itt ködösíthetem és magamat, vagy fényezhetem magamat, és így tovább, és így tovább. De honnan indultunk, szóval a hadakozásunk az nem testi. Az az igazság, hogy hadakozni kell, és ez nem választható, ez következmény. Ez egyértelmű, és ez következmény. Ugye abban, hogy mondjam, értsétek jól, dicsőséges frontban vagyunk, ahol a bukott szellemvilág próbálja hátráltatni a győzedelmes Jézus Krisztus királysága terjedését. A bukott szellemvilág tudja, hogy vesztett, de nem egy belenyugvós típus. Szóval a tipikus soha nem adja fel állapot. És tényleg soha. Szóval a hadakozás van, az működik, az kötelező, de egy nagyon érdekes szintéren zajlik, mégpedig az esetek nagyon-nagyon nagy százalékában a gondolatokban. Azt olvastuk, hogy ennek vannak fegyverei is, és egy néhányról egy pár mondat erejéig. A János 8:31-32-ben azt mondja Jézus azoknak a zsidóknak, akik hittek benne, hogyha megtartjátok az én igémet, valóban a tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít benneteket. Szóval megismerni Isten. Jézus maga mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Istent megismerni. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kihívás az ember számára. Mert hogy jó példát keresek. Szóval ismerhetem a repülés összes törvényszerűségeit, akkor is, ha még soha nem repültem. Szóval ismerhetem Isten tulajdonságainak a nagyon-nagyon-nagyon nagy százalékát, úgy is, hogy igazából magával Istennel még nem találkoztam. Na és ez a kellemetlen. Mert hogy az emberi agy az úgy forog, hogy hát ha ismerem, akkor tudom. Csak nem ugyanaz. Jó korban élünk, szóval azt hiszem, hogy mindannyian elmondhatjuk nyugodtan azt, hogy ismerjük Orbán Viktort, de kizárnak tartom, hogy rám köszönne az utcán. Szóval valahogy mégsem. Pedig, hát mégiscsak azt kell mondanom, hogy nem, ebben nem megyünk bele. Szóval nem mindegy, hogy Istenről van egy csomó ismeretem, vagy Istent ismerem. Miután az előbb is beszéltünk arról, hogy testben vagyunk, ugye nem tudjuk egyértelműen függetleníteni a viselkedésünket, gondolkodásunkat, módunkat attól a testi mintától, amiben amire neveltek, illetve amire megtanítottak. Mert egy csomó dolog így összeáll, és igazából nekem már nincs arról ismeretem, hogy 5 éves koromban milyen kitételt mondtak a szüleim, de valószínű valahol mégiscsak elraktározódott, vagy hatással volt arra, hogy hogyan viselkedem, vagy élek, vagy mit tudom én. Szóval nem tudjuk kivonni magunkat, ezért az első pillanatban, amikor találkozom Istennel, akkor próbálok egy képet alkotni róla. Hogy ezt a képet sok minden befolyásolja, a tanításom, a neveltetésem, a hovatartozásom, a vallásom, a hitem, és így tovább, és így tovább. Szóval nem az a cél, hogy minél többet tudjak is, hanem hogy minél közelebb legyek hozzá. Mert minél közelebb vagyok hozzá, annál több lehetőséget kap rá, hogy ő kijelentse magát. Szóval van az a nagyon ismert igeversünk, ami le van írva valahol a Jakab 2.19-be. Te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Az, hogy Isten létezését hiszek, az egy nagyon jó dolog, és teljesen igaz is. Csak nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy az örökké valóságot mellette, az ő jelenlétében, az ő közelségben töltsem. Szóval őt megismerni. A hadakozásunk egyik fegyvere az, hogy megismerni Istent olyannak, amilyen ő valójában. Nagy segítség ebben a Biblia, mert nagyon sok mindent kijelent róla, de egy olyan korban élünk, ahol naponta nem tudom mennyi 100 000 prédikáció elhangzik, ezeknek a nagyon-nagyon-nagyon nagy százaléka a Biblián alapszik, és lehet, hogyha valami profi programmal összehasonlítanánk őket, akkor kiderülne, hogy de azért minden ponton nem egyeznek. Nem elég úgy megismerni Istent, ahogy a másik megismerte. Nekem személyesen kell megismerni. Mert ha megismerem, akkor a szabadságot tudja elhozni az én számomra. A szabadság az egy külön téma, ebben most nem akarok belemenni. Abban ellenben igen, hogy amikor a Bibliát olvasom, akkor ahhoz úgy nyúlok, hogy az Isten kijelentett beszéde, leírott beszéde, Isten szava. Mégis, hát remélem ti nem, de azért magamon néha észrevettem, hogy elolvasok egy mondatot, és rögtön megmagyarázom, hogy ezt nem egészen úgy kell érteni. Szóval le van írva valami múlt időbe, én meg olyan szép jövő időt csinálok belőle, mint annak. Csak hogy ezzel hibásan közeledek Istenhez. Mert hogy nem azt hiszem el, amit mondott, hanem ami nekem erről a mondatról eszembe jutott. Csak hát itt megint visszaestem ugyanabba a csöbörbe, hogy már megint én vagyok a közelben. Pedig a cél teljesen jó volt, mert az volt a cél, hogy őt akarom megismerni. Csak hát megint saját. Az én szintemtől ő felé, ahelyett, hogy megfordítanám ezt. Szóval, amikor ő valamit múlt időben mond, akkor azt ő úgy is gondolja. Szóval azt mondja, hogy nincs semmi kárhoztatás, akkor nincs semmi kárhoztatás. Hát az más, hogy időnként szeretem nyalogatni a sebemet, és egy kicsit kárhoztatom magamat, mert de jó szenvedni. De ez az én dolgom, ez nem az Istennek a hozzáállása. Azt mondja, hogy nincs. Akkor nincs. Szóval olyannak megismerni őt, amilyen ő valójában, ahogy kijelentette magát. A kommunikációnak egy nagyon izgalmas és egyedi módja az, amit imának nevezik, de ez is egy hatalmas szellemi fegyver, amivel akár gondolati erődítményeket is lehet rombolni, és akár fizikai megjelenéseket is el lehet érni. Mert hogy a testben érzékelhetők azok a változások, amik a szellemvilágban történnek. Hát persze, hogy érzékelhetők. Hát, aki befogadta Jézust és megszabadult a bűnterhétől, az mindenki érezte is, nem csak tudta. Szóval az agya lehet, hogy nehezebben fogta fel, mint az érzékszervei, hogy megkönnyebbült, hogy leesett a teher, hogy szabaddá vált, amiről Jézus is beszél. Szóval az ima az egy kapcsolat Istennel, egy közösségépítés, ismerete, a beszédem, ahogy az ő beszédéhez viszonyulok, az imám, speciális beszéd, mind-mind szellemi fegyverek. Méghozzá eléggé veszélyes szellemi fegyverek. Példabeszédek 18-20-21. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste. És amit a beszéde terem, azzal kell jól laknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Nem véletlenül az ember a teremtés legmagasabb szintjét képviseli ebben a világban. Szóval Isten valami döbbenetesen összetett módon rakott össze bennünket. A beszédünk nagyon-nagyon befolyásolja a dolgainkat. Aki szeret sportközvetítéseket nézni, az látja és tapasztalja, hogy mind a csapattagok egymást, mind az edző a csapatot képes időnként lehetetlennek tűnő helyzeteken is átvinni, illetve akik egészségügyben dolgoztak, azok megtalálkoztak azzal a nagyon rövid mondattal, amikor azt mondjuk, hogy föladta. Amikor már a gondolatai sem az körül forognak, hogy meg fog gyógyulni, és célja van, hanem hogy itt a vég. Valahogy a beszédünk ilyen súlyú. Ezért aztán nagyon nem mindegy, hogy mit mondok. Min alapul a beszédem? Amit látok, érzek, tapasztalok, ez egy tökéletes testi szint. Amit Isten igéje kijelent, az már egy lényegesen jobb. Időnként ezzel szembe megy a tapasztalattal. Akkor pedig föl kell állítani egy sorrendet, egy prioritást, hogy melyiket veszem elsőbbnek. Az általános logika egyik tétele az úgy szól, hogyha két állítás ellent mond egymásnak, akkor vagy az egyik hamis, vagy mind a kettő hamis. Lehet, hogy tudok könnyű példát mondani hozzá. Tehát az egyik állítás az, hogy ebben a pillanatban Pécsen vagyok, az, hogy ebben a pillanatban Komlón vagyok. Kettő ellentmond, de az egyik igaz. De ha az egyik állítás az, hogy Pécsen vagyok, a másik az, hogy Szegeden vagyok, akkor mind a kettő hamis. Pedig az ellentmondás meg... Szóval amikor két egy ellentmondás, akkor föl kell állni a prioritást. A helyzet, amit felülni, az ez. Az én logikám szerint tragédia, Isten szerint lehetőség. Hogy kezdek el? Mert hogy a beszédem az el fogja kezdeni irányítgatni a testemet, képes lesz lerombolni olyan gondolati erődítményt, ami Isten ismerete ellen van még bent az agyamban. Ha jól értettétek a mondatot, akkor kiderült belőle, hogy nem a helyzet megváltoztatása volt az elsődleges cél, hanem egy erődítménynek a lerombolása. János 20:29-ben Tamásnak azt mondja Jézus, hogy mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ha van egy szituáció, amiben nem azt látod, amit Isten igéje mond, akkor lehetsz, ha hiszel, hogy Isten igéje bekövetkezik. Ehhez ellenben már egy, hogy mondjam, teljesen természetes gondolati erődítményt le kell rombolnod, nevezetesen azt, hogy jobban hiszek annak, amit látok, mint annak, amit nem látok. Szóval, amikor csatározunk, akkor szembesülünk ezekkel a kihívásokkal. Istent megismerem, amikor azért imádkozom, hogy Istenem segíts nekem, akkor kinek a tervét akarom véghez vinni. Házi feladat, gondolkodjatok rajta. Szóval amikor Isten valamit kijelent, akkor azt ő úgy gondolja. És akkor nézzünk egy jó ige verset, 2 Korintus 5.17. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Lehet nyugodtan magyar nyelvtanulát tartani, időkkel játszani, el kéne hinni. És amikor nem ezt látom, akkor ezt kéne kimondani. Hogy dőljenek azok az erődítmények, amik ismerete ellen hatnak a saját gondolkodásmódomban. És itt most nem a szándékról van szó, az a szándék, hogy megismerjem Istent. Nem mást akarom, nem akármit. Meg akarom ismerni Istent. De belebotlok magammal hozott, nevelt, tanult, amik állnak és akadályozzák. Szóval új teremtés az. Ha valami új teremtés, akkor annak igazából nem kell a régiből tartalmazni semmit. Ugye? Ha azt mondom, hogy teremtés, akkor azt kell mondanom, hogy biztos, hogy nem tartalmaz a régiből. Mert ha csak azt mondom, hogy felújítás, akkor igen. De ha valamit újra teremtek, akkor a régit félreteszem, és valami teljesen új van. Na most csak arról beszélgetünk, hogy Isten komolyan gondolja azt, amit leírt. És ha Isten azt mondja, akkor ez így igaz. Mert hogy ő mondta. Az, hogy ez időnként úgy tűnik, mintha ellentmondásban lenne azzal, amit az agyam mond. Hát a hiba az én készülékemben van. Nem tanultam még meg Isten szerint gondolkodni. Úgy lettem nevelve, hogy a gondolkodásmódomban ez nem fér bele. A szomorú az, hogy azok az emberek, akik a sötét oldalán állnak, sokkal lazábban mozognak szellemi területeken, mint egy európai hívő. Mert hogy annyi minden tudást ráöntött a mindenható erre a kontinensre, hogy képesek vagyunk mindezt a tudást rosszul használni. De hát legalább tudjuk, hogy képesek vagyunk rosszul használni, ezért döntés folyamán képesek lehetünk másként is használni ezt. Szóval az erődítmények lerombolására való szellemi fegyverek igazából Isten kezében erősek. Isten azt mondja, hogy figyelj, ez annyira éles ez a kard, hogy tulajdonképpen még rád is veszélyes, ezért inkább én használom, mert akkor legalább te megúszod. Az ő kezében van a helyük. Szóval, Ellen Vincentnek volt egy nagyon jó mondása, azt mondja, hogy én vagyok az ecset, amivel a festmény készül. Nem én húzom a vonalat, nem én választom a szint, de mégis ott vagyok a mester kezébe, hogy a mestermű elkészüljön. Az ő kezében erősek, de bennünket használ, hogy működtesse őket. Mert hogy így találta ki. És az érdekes az, hogy igazából az ellenségünk az közös, úgy közös, hogy közös oldalon áll, tehát Istennek is ellensége, meg nekünk is. Ő már lehet végérvényesen, mi még egy kicsit útközben vagyunk, de hogy az irány ugyan. Na de akkor ez azt is jelenti, hogy a fegyvertárunk is közös, nem? Ha belegondoltok, Jézus ugyanezen a módon kommunikált, amikor a Földön volt. Azzal a nem aprócska különbséggel, hogy azért, amikor mondott valamit, az általában meg is lett. Vagy abban a pillanatban, vagy abban az órában, de úgy meg is történt. Szóval a szolgáknak elég volt csak vízzel megtölteni a vödröket. Még a fertőtlenítést az a pillanat, amikor a vízből bor lett. Mert hogy mosakodásra használták előtte, tehát értsétek jól. Szóval erődítmények lerombolása, amelyek a gondolkodásunkban vannak. Azért, mert valamit X évtizede ugyanúgy csinálsz, azért azt nyugodtan megkérdezheted, hogy még ma is így kell csinálni? Nagy valószínűség szerint, amikor akkor az volt a jó, vagy az volt az egyetlen lehetséges, vagy az volt az egyetlen. De annyira hozzászoktunk már ahhoz, hogy a nagyon gyorsan változik. Szóval nyugodtan kérdezd meg, hogy biztos, hogy így kell még csinálni? Ismeritek a kedvenc történetemet a töltött dagadós ütéssel. Hát a fiatal asszony mindig levágta a végét. És a férj megkérdezte, hogy de miért? Mondta, hogy nem tudom, ha anyám is így csinálta mindig. Megkérdezték a mamát, hát nem tudom, de hát nagyanyád is mindig így csinálta. Jó, hát nem fért be különben a sütőbe, mert kicsi volt a sütő. Szóval amikor indult, akkor lehet, hogy jó volt és célszerű volt, de nyugodtan kérdezd meg, hogy ma is még úgy kell. Mert hogy te is változol, az ismereteid is változnak, a hozzáállásod is változik, Krisztushoz is közelebb kerülsz, hát ha van már könnyebb. Hát, ha már a szabadság egy másik fokára sikerült lépni. Nagyon izgalmas dolog és izgalmas fegyver még, amit úgy hívunk, hogy dicsőítés, amikor egyszerre több, lényegesen több érzékszervedet megmozgatod, mint egy sima imánál, mert még a hang is jön vele, és hát azért tudjuk, hogy a hanggal azért nagyon-nagyon-nagyon sok mindent ki lehet fejezni. Gondoljatok csak a filmzenékre, vagy a filmet kísérő hangeffektusokra. De hát miután Isten teremtette azt, hogy mi énekelni tudunk, nagy valószínűséggel pontosan tudja, hogy ezt úgy is lehet használni, hogy tényleg az üdítésére szóljon, az ő dicsőségére. Van egy történet lejegyezve a Bibliában, amikor egy farizeus meghívja Jézus vendégségbe, aztán bejön egy nő, és elkezdi megkenni a lábát, és farizeus gondolkodik, bár nagyon ügyel rá, hogy nehogy kilátszanak a gondolatai. Ha ez az ember proféta volna, azért lazán megkérdőjelezi Jézust, akkor tudná, hogy ki ér hozzá, mert hát egy bűnös nőhöz egy tisztességes farizeus nem ér hozzá, és így tovább. És Jézus abban mond neki egy példát, hogy 50 vagy 500 ezős pénzzel tartozik, ugyanannak a hitelezőnek két ember, mind a kettőnek elengedik a tartozást, melyik szereti jobban. Hát a válasz sem jól, az amelyiknek többet engedtek el. Nem tudom, hogy mit szoktatok kezdeni ezzel a mennettel. Melyik kategóriába sorolom magamat? Tudatában vagyok egyáltalán annak, hogy mennyit engedett el Isten? Hogy mi volt az, amit nekem elengedett? Mert hogy meg tudná határozni a hozzávaló viszony. Ez egy nagyon hétköznapi dolog volt ez a kis példa. A farizeus egy olyan bizonyítványt állított ki saját magáról ebbe a másfél mondatban, mint annak a rendje, ha máshol olvassuk a történetet, hogy nem adtál vizet lábat mosni, és így tovább, és így tovább. Pedig a farizeus szerintem meg volt győződve róla, hogy a lehető legjobb dolgot teszi, hogyha ebédre meghívja Jézust tanítványaival együtt, mondjuk kapásból 13 ember. De hát ott tartott, hogy ő farizeus, neki 50 elég volt ahhoz, csak hogy nem. Gondolati erődítmény. A farizeusok úgy gondolták magukról, hogy ők jó emberek. Neki kellett állni, bontogatni ezt az erődítményt. Jézus szívében bőséges hely volt mindenki számára. Bőven belefért ez a farizeus. De a lehetőség volt egy erődítmény, ami nem engedte, hogy közel kerüljön Jézus. Szerencsétlen nőnek úgy kevesebb volt az erődítmény. Nem akarom senkinek a gondolkodás módját befolyásolni, de lehet, hogy sokkal többet szenvedett az önő, mint a farizeus. Nem appellálok, nem ez a cél, hanem az, hogy leszedni azokat, amelyek Isten ismerete ellen emelkednek. Ha úgy igazából ott világít előttem, hogy mekkora az a kegyelmi mennyiség, amit én kaptam a saját helyzetemre, annyira meg tudja másítani a másik felé való viszonyomat, a minden ható felé való viszonyomat. Úgy helyre tud tenni, és nem kevesebb leszek, hanem több. Istennél ez a csodálatos, hogy amikor a fejedre koppint és helyre igaz, akkor is fölemel. Hogy csinálja, nem tudom. Ha megismerem őt, ha tudatosul bennem az a mindenható, aki átsüt a Biblia alapjain, aki annyira szereti az embert, hogy az egyetlen fiát nem tartotta vissza. engedem, hogy hasson rám. Egy csomó dolog le fog omlani, mert hogy elveszti az alapját, és akkor összedől. Az életem meg győzedelmes lesz. Hát kívánok mindenkinek győzedelmes életet. Amen. Álljunk föl és imádkozzunk még közösen.